17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
Az időjárásról.
Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a kooperáció az evolúció varázsbotja? De egyáltalán, ha az élővilágot nézzük, akkor mit tekintünk kooperációnak? Milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek? Ezekre keressük a választ dr. Zahar Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval.
Arról van szó, hogy az együttműködés alatt vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermeltsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet.
Sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal, és több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaj a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol. Amultam, hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, a kézzel engedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a neved. Vinnélek magam, az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Nagyon sok kölcsönösen előnyös együttműködő kapcsolat létezik a biológiában, az egyszerű organizmusoktól, a növényeken és állatokon át az emberig. Izgalmas kérdés, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyek az együttműködést fenntartják, vagy az, hogy az evolúciós kooperáció hogyan függ össze az emberi társadalom kialakulásával. Ha például a klímaváltozást nézzük, akkor az globális együttműködést sürget, ahol mindenkinek fel kellene áldozni valamit a saját előnyéből a közösség érdekében. Mégsem történik meg. Miért? Takács Ádám riporter ma erre keresi a választ.
igazán különleges témáról fogunk beszélni két kutatóval, Zahar Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Kooperáció és Evolúciós Ökológia Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával.
Üdvözlöm a hallgatókat!
És Sajring Istvánnal, a Kooperáció és Evolúciós Kutatócsoport tudományos tanácsadójával.
Üdvözlöm a hallgatókat én is!
Evolúció, kooperáció. Kicsit fejtsük ki, hogy hogyan is aránylik ez a két fogalom egymáshoz. Hogyan lehet ezt kutatni?
Talán nem haszontalan, hogyha azt tisztázzuk, hogy a kooperáció szó itt az együttműködést jelenti magyarul, és hogy ez miért egy ilyen kiemelt témakör, azt elég gyorsan és könnyedén el lehet magyarázni. Arról van szó, hogy az együttműködés alatt, vagy a kooperáció alatt valami olyan tevékenységet, vagy valami olyan működését értjük az élőlényeknek, ami a másik élőlénynek segítséget nyert, vagy együttműködnek az élőlények, de ez egy költséges együttműködés. Ha viszont költséges, akkor a természetes szelekció, úgy gondoljuk, olyan irányba hat, hogy valahogy ezt kicselezze. Hagyja a többiekre a költséget, és ezt a költséget megúszva ő jobban fog tudni terjedni, nagyobb lesz a rátermettsége. Ez egy izgalmas és nehéz kérdés, rengeteg olyan jelenséget látunk a biológiában, ahol együttműködés van, mégis így első ránézésre úgy tűnik, hogy az együttműködést kijátszani, az egy jó stratégia lehet, tehát ez egy nehéz kérdés, amit meg akarunk válaszolni, hogy miért látjuk ezt olyan gyakran. És tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk mindnyájan, hogy különböző biológiai rendszerekben megértsük, hogy mégis mik azok a mechanizmusok, amik az együttműködést fenntartják ennek ellenére.
Az evolúcióban rendkívül gyakori az együttműködés, vagyis a kooperáció. Élő példái vagyunk amúgy mi hárman, akik most nem csak azzal kooperálunk, hogy egymással beszélgetünk, hanem egyénenként is tulajdonképpen együttműködő és önmagukban élő sejtek halmazai vagyunk. Hogyha így nézzük, ilyen sejtszintű együttműködésekkel is foglalkozik a kutatócsoportotok?
Természetesen, már csak azért is, mert sokkal könnyebb az egysejtűeket modellezni, szimulálni, vagy velük dolgozni számítógépben, mint mondjuk bonyolultabb organizmusokkal. És több példa is áll rendelkezésünkre, hiszen tényleg a mikróbák világában nagyon magas a kooperáció aránya, nagyon sok faj a mikróbák között, az egysejtűek között csak más fajok jelenlétében tud növekedni, tud élni, és ez remek táptalaja a különböző kutatásoknak, amiket mi is folytatunk.
Tulajdonképpen az evolúciót vizsgálni talán az egyik legnehezebb, tekintve, hogy csak egy pillanatfelvételét látjuk az egész folyamatnak. Talán következtetnénk valamelyest tudunk az előtte lévőkre, és becsülni a következőkre, de mégis hogyan néz ki ez a munka, amikor tényleg az evolúciót kutatjátok?
Nagyon sokféle megközelítés létezik, tehát az a probléma, amit mondtál, az egy nagyon komoly probléma. Úgy is mondhatnánk, hogy az evolúcióbiológia az egy történettudomány. A régmúltba kell valahogy visszatekintsük, aminek nagyon-nagyon kevés nyoma látható már. Ezeknek a nyomoknak alapján próbáljuk meg megérteni, hogy mi történhetett. Tehát valóban az egyik módszer az, hogy ilyen összehasonlító, úgynevezett filogenetikai vizsgálatokat végeznek az evolúcióbiológusok, megnézik, hogy a mai élő közelrokonfajok milyen tulajdonságban közösek, milyen ősi jellegek lehettek jelen, milyen olyan közös jellegek vannak, amik például a mi esetünkben annak a jelei lehetnek, hogy milyen tulajdonságok azok, amelyek például az együttműködés irányába hajtottak egy családot, vagy egy fajt, vagy melyek azok, amik ellene dolgoztak. Ez egy megközelítési mód. Van egy másik megközelítési mód is, amit mi alkalmazunk sokszor, hogy viszonylag egyszerű modelleket, matematikailag leírható modelleket állítunk össze egy-egy problémának az elemzésére, és a modell elemzéséből következtetéseket vonunk le, ami alapján leginkább azt mondhatjuk, hogy mi az, ami elképzelhető, mi az, ami valószínű, hogy történt, és mi az, ami nem nagyon valószínű. Hogy pontosan mi történt, megint hangsúlyozom, azért, mert ez egy történettudomány, ezt nem tudjuk megmondani, sőt, van egy gyanunk, hogy sok esetben soha nem fogjuk tudni pontosan megmondani, mert a nyomok mondjuk milliárd évekre nyúlnak vissza, és azok már eltűntek, tehát nagyon nehéz. És akkor tulajdonképpen az is egy lehetséges megoldás, hogy olyan fajokat keresünk, olyan mintafajokat, amelyekben olyan gyors a szelekciós változás, hogy azt laborban is meg lehet vizsgálni. Mi nekünk nincs laborunk itt, tehát azokat a kísérletes eredményeket és adatokat, amelyeket más kutatók előállítottak, azokat mi tudjuk használni arra, hogy a modelljeinket építsük, vagy a modelljeinkkel tudjuk igazolni azt, hogy ezek a jelenségek, amiket megfigyeltek, azok mögött hát milyen mechanizmusok vannak.
Felmerül az emberben a kérdés, hogy ugye az evolúció történetében mi volt az első kooperációs motivum, ami megjelent? Mi volt az az első együttműködés, amit érdemes lehet kutatni? Gondolom, hogy a alacsonyabb szintű szervezetekben kell ezt keresni, mert ugye korábbi időkre nyúlik vissza a válasz.
A legelsőt természetesen nem tudjuk pontosan, de azt sejtjük, hogy az még a kémiai evolúció idejébe zajlott, tehát ez körülbelül akkor, amikor a földi élet kialakult, vagy azelőtt, hát hogy mondjuk kb. 4 milliárd éve, amikor molekulák, szabadon úszkáló vagy felszínkötött molekulák az őslevesben úgy döntöttek, hogy valamiért nekik megéri együtt maradni. Ebben nagyon sok a kérdés, hogy pontosan milyen molekulák voltak, ez mikor érte meg nekik, és miért maradtak fönn, de abban a pillanatban, hogy ők valamilyen biológiai zsákokba bezáródtak, tehát az is egy kooperáció volt, ahol a membrán, ami körülvette ezeket a molekulákat, az kialakult, akkor onnantól kezdve már egy magasabb szelekciós egység jött létre, tehát onnantól kezdve már ezek a biológiai zsákocskák voltak a szelekció áldozatai, vagy alanyai, és így már az egész csoportnak érdeke volt, hogy fent tudjanak maradni. És azért megérte együttműködni a benne lévő molekuláknak, amelyek adott esetben ugye valami nukleinsavak lehettek például, vagy nagyon rövid molekulák, nukleinsav molekulák, amelyek azt az örökítő anyagot hordozták, amelyet ma is hordoznak az élő sejtek, tehát DNS vagy RNS formájában. Mi ezzel a kérdéskörrel közvetlenül nem foglalkozunk, de mások itt az intézetünkben igen. Mi egy kicsit később kezdjük el, vagy kicsit később lépünk be a képbe, tehát olyan 2 milliárd évvel ezelőttről beszélünk, amikor lényegében önálló egysejtűek összebútoroztak, és létrehozták az első olyan komplex sejtet, ami tulajdonképpen minden ma élő embernek és állatnak és növénynek, illetve gombának is az őse. Ez a mitokondrium és az eukarióta sejt eredete.
Kooperáció és kooperáció között rengeteg különbség van. És tulajdonképpen, ha már csak a biodiverzitás oldaláról közelítjük ezt meg, ezernyiféle megoldást is szülez evolúció szinten. Kicsit arról beszéljünk, hogy tényleg hányféle fajta együttműködés van, ami mondjuk a ti kutatásaitok szempontjából érdekes.
Az organizmusok nagyon sokféle módon tudnak együttműködni, hát ha csak arra gondolunk, hogy mi emberek hányféle módon tudunk segíteni egymásnak, közép vagy hosszú távon akár, az is számolatlan féle lehet, de ami meg a biológiai organizmusok nagyobbik hányadára vonatkozik, tehát hogy az állatok, növények, baktériumok hogyan oldják ezt meg, az is rendkívül változatos. Hát a mikróbák esetében, tehát egysejtűek esetében például segítkezhetnek egymásnak azzal, hogy tápanyagot nyújtanak egyik a másik. Ez lehet úgy is, hogy konkrétan olyan anyagokat állítanak elő, egy faj olyan anyagot állít elő, amit a másik faj meg tud enni, és cserébe ezért ő is kap valamit. De az is lehet, hogy valaki csak szemetet termel maga körül, de az mégis hasznos lehet egy másik fajnak. Közösen tudnak védekezni ragadozó fajok, vagy antibiotikumok ellen, vagy tudnak olyan stabilizáló környezetet létrehozni maguknak, például ilyen biofilmekben, tehát ilyen mikrobiális rétegekben, amelyben mindenki boldogan el tud lenni. Tehát, hogy az nekik ott egy jobb környezet, mint hogyha szabadon a kőzet felszínen élnének például. Aztán, hogyha többsejtű organizmusokra gondolunk, hát ott is nagyon sokféle módon tudnak kooperálni az állatok, meg a növények.
Eszemlített, hogy létezik egy másik, eléggé természetes osztályozás. Az egyik az, hogy amikor az együttműködés egy fajon belül van, mi azt szoktuk általában kooperációnak hívni, és amikor két vagy több különböző faj között van ez a kölcsönösen előnyös együttműködés, azt akkor mi inkább mutualizmusnak hívjuk. Ugye az ember például egy olyan faj, hadd emeljük ki magunkat ilyen szempontból, amelyik egy, sokszor mondják, egy hiperkooperátor. Tehát a fajon belüli együttműködés az rendkívül kiterjedt, nagyon sokféle együttműködési típus van, és az ember arra is képes, hogy ezeket a kapott javakat, azokat így át is tudja váltani. Tehát az, hogy te tegnap vigyáztál a gyerekemre egy órát, ennek fejében átviszek neked egy tál mézes kalácsot, ez például ennek az átváltása egy nagyon egyszerű. Nekünk ez teljesen természetes, de az állatok erre nem képesek.
Számtalan, tényleg órákig lehetne sorolni, hogy mennyi kooperációs megoldás van. Ha csak egy példát kéne említeni, ami nagyon érzékletes, hogy mennyire ki van eszcentízve mondjuk két faj között. Melyiket tudnátok elmondani?
Ez mindig nehéz, amikor megkérdezik, hogy mi a kedvenc könyved, akkor sem biztos, hogy azt mondod, de mi a kedvenc, de ez egy példa, ami egy elég jó példa. Ez a kurtafarkú tintahal és a vele szimbiózisban élő Alivibrio fischeri, tehát mondjuk úgy, hogy egy mikróba, amelyik vele együtt él. Most úgy kell elképzelni, hogy ez a kurtafarkú tintahal, ez a tengerben él, és bebújik szépen a homokban nappal, hogy elbújik a predátorok elől, de éjjel följön a tenger felszínére táplálkozni. Ami nem veszélytelen, főleg ha süt a hold, mert akkor észreveszik a predátorok, ragadozók éjjel is. És neki van erre egy elképesztő trükkje, van egy speciális szerve, ahova begyűjti ezt az egyetlen egy mikróbafajt, az Alivibrio fischerit, amelyik fényt ad ki magában, mert ez a faj egy speciális úgynevezett luciferáz enzimet használ, és ennek az enzimnek a segítségével egy gyenge fényt áraszt ki magából. És miért jó éjjel világítani, gondolhatnánk, ez a legnagyobb hülyeség, amit egy faj csinálhat? Hát azért, mert a föntről jövő hold megvilágítja ezt az állatot, és megjelenik alatta az árnyéka. De a fény szervecskéje, amiből a baktériumok világítanak, az körülbelül akkora fényt tud előállítani, mint maga a hold fénye, és megszűnik az árnyéka. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy világít halványan, válik láthatatlanná. Ez így egy nagyon szép történet, de hogyan lehet ezt megoldani? Azért különösen izgalmas ez, mert amikor a tinta leteszi a petéjét, akkor nincs benne a baktérium, ezt neki valahonnan föl kell szedni. Most egy pohár tengervízbe több száz különböző fajú baktérium van, és neki ebből egyetlen egyre van szüksége. Hogyan oldja ezt meg? Hát először is a bejáratánál ennek a különleges fényt kiadó szervnek van egy olyan különleges nyákanyag, amely csak bizonyos típusú baktériumokat vonz. Tehát azok megtapadnak, a többiek nem. És itt jön a következő trükk. Belül ez a fényszervecske viszont hidrogénperoxidba rendkívül gazdag. Most a hidrogénperoxid az egy nagyon erős sejtméreg, azt a bizonyos kórházakban még ma is alkalmazzák. És a legtöbb baktériumot megöli. Kivéve az Alivibrio fischerit, ami ehhez alkalmazott, sőt a hidrogénperoxidot használja arra, hogy a már említett luciferáz enzimet működtesse. Tehát van egy úgynevezett szűrő beépítve a gazdába, oda bejön első szűrés, ki az, aki meg tud tapadni, második szűrés, ki az, aki be tud jönni a sejtszerveckőbe, és ott csak azok maradnak meg, akik le tudják bontani a hidrogénperoxidot, és ez tipikusan ez az egy faj. Ez a módszere. Azért azt még el kell mondani, hogy a dolog még nem olyan egyszerű, mert ő jól érzi magát itt ez a baktérium, és szaporodik szépen. Ezért minden reggel a nagy részüket az kilöki magából a tintahal, és újra növeszti éjszakára megint a baktériumot, tehát etetni kell őket, és egy részüket megint kilöveli reggel. Tehát így mindig körülbelül egy olyan méretű populációt tud fenntartani.
Az evolúciós kooperáció mennyire hozható összefüggésbe a társadalom kialakulásával?
Ezt a kérdéskört beágyazhatjuk az egyik legizgalmasabb kutatási területébe, az evolúcióbiológiának, a nagy evolúciós átmenetek területébe. De tulajdonképpen, amikor ilyen hirtelen új típusú megoldások létrejöttek az evolúció során, azt mindig megelőzte korábbi evolúciós egységeknek az együttműködése. Tehát például az euszociális társadalmaknál, tehát olyan rovartársadalmakról beszélünk, ahol van egy királynő, meg vannak dolgozók, meg mindenkinek különböző feladatai vannak, és úgy működik, mint egy ilyen jól szervezett társadalom. Ennek a kialakulása, ez egy nagyon izgalmas lépés, ami jelentősen megváltoztatta az egész bioszférát. De ehhez az kellett, hogy valamikor az ősibb korokban, ezeknek az euszociális társadalmakban élő rovaroknak az ősei, azok egyszerűbb módon együttműködtek. Majd ez az együttműködés vezetett oda, hogy ők így együtt egy ilyen sikeres szelekciós egységé váltak, és ezek után alakul ki az, hogy munkamegosztás is van köztük, meg és így tovább, és így tovább. Az ember evolúciós sikere ezzel teljesen párhuzamosan azon múlik, hogy az ember őseink azok már rendkívül kooperatív, együttműködő élőlények voltak, ezt biztosan tudjuk a leletekből, és kis csoportokba éltek, és ezek a kis csoportok így együttesen tudtak hatékonyabban működni, és tudták kiszorítani azokat a csoportokat, akik nem voltak képesek olyan hatékonyan együttműködni. Azt tudjuk, hogy az evolúció történetében ez a viselkedés típus, ez egy rendkívül fontos viselkedés típus. Egyébként itt akkor most zárójelbe teszem, még arról nem beszéltünk, amit ugye elindítottuk, hogy még mindig ravasz kérdés az, amiről nem beszélgettünk, hogy akadályozzák meg az együttműködők azt, hogy a csalók azok elterjedjenek és kiszorítsák őket. Tehát mi a módszer általában, vagy specifikusan egy-egy tipikus esetben? Ugye nyilván más fogunk mondani, hogyha az emberekről beszélünk, meg mást, hogyha a baktériumokról.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Sajring Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos tanácsadójával és dr. Zahar István tudományos főmunkatárssal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UVB sugárzás. A Hungaromet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kardiológus pszichológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká modozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a vég. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán, smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Zahar Istvánnal, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, és dr. Sajring István tudományos tanácsadóval arról, hogy milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek az élővilágban. A riporter továbbra is Takács Ádám.
Milyen lehetőségeitek vannak a gyakorlatban?
Lehet, hogy most nagyon nagyot ugrok, mert most az emberi együttműködésnek a hátteréről fogok egy kicsit beszélni. Ahogy az elején is meséltem, arra azért tudunk információkat begyűjteni, hogy hogy viselkednek a résztvevők, milyen mechanizmusok működtetik, és abból esetleg például arra is kapunk információt, hogy mi lehet ennek a múltbeli háttere, illetve mi az a módszer, hogy megakadályozzuk azt, hogy a csalók azok elterjedjenek az együttműködők között, és például az emberi együttműködésnél lehet kísérleteket csinálni. Ezek az úgynevezett humán kísérletek, én például foglalkozom ilyenekkel is, vagy lehet olyan adatokat elemezni, ami az emberi viselkedéssel kapcsolatos, és az adatelemzésből lehet erre következtetni az emberek, hogy viselkednek bizonyos helyzetekben, amikor lehet együttműködően, vagy nem annyira együttműködően viselkedni. Megszereztünk egy viszonylag nagy adatbázist, ahol jótékonysági futóknak az adatait megkaptuk, illetve azt, hogy ezeknek a futóknak az adományozók, akik egy jótékonysági szervezetet támogatnak a futón keresztül, különböző pénzösszegeket adományoznak. A futó gyűjti, hirdeti is, hogy gyertek és adjatok, én futok 42 kilométert, és adjatok nekem pénzt. Na most itt van több érdekes szempont ebből az adatbázisban. A futó az megadja nyilván azt, hogy ki ő, meg ő hirdeti, de akik őt támogatják, azok eldönthetik, hogy megadják-e a nevüket a támogatásban nyilvánosan a honlapon, vagy nem adják meg, illetve hogy megadják-e, hogy mennyit adtak a futónak, vagy nem adják meg. Most ez azért érdekes kérdés, mert megkérdezhetjük, hogy vajon az adott pénzösszegtől függ-e az, hogy valaki megadja az összeget és a nevét, csak az összeget, csak a nevét, vagy egyiket se. És hogyha az ember elemzi ezeket az adatokat, akkor kiderül, hogy azok az adományozók, akik jellemzően az átlag alatti összeget adják, azok hajlamosak nem megadni az összeget, hanem csak a nevüket. És akik viszont nagyon nagy összeget adnak, azok hajlamosak nem megadni a nevüket, de megadni az összeget. Miért érdekes ez, vagy mire lehet ebből az nagyon egyszerű elemzésből következtetni? Arra lehet következtetni, hogy aki keveset ad, az tulajdonképpen egy picit szeretné eltüntetni ezt a számára nem túlzottan kellemes információt, hogy ő nem igazán sokat fektetett be. Tehát ez így egyfajta csalási mechanizmus. Hogy a többség körülbelül ugyanannyit ad, az pedig egy ilyen olyan mechanizmus, hogy nem akarok semmilyen irányba kitűnni a többiektől, mert ezt is tudjuk az emberről, hogy az nem vet jó fényt senkire, hogyha nagyon kitűnik a többiektől semmilyen irányba. A nagyon sokat adók, azok valószínű pont ezért tüntetik el a nevüket, nem akarnak kitűnni, mert ez kellemetlen lehet, egy ilyen kérkedés lehet egy kicsit. Viszont, ez nagyon érdekes, valószínű azért adják meg az összeget, nyilván ezt nem tudjuk, csak sejtjük, mert ezzel a támogatott személynek a hírnevét akarják támogatni. Ezzel azt akarják mondani, hogy figyelj, mi téged nagyon szeretünk és nagyra tartunk. Tehát a többiek megnézik, hogy volt, aki adott neki 50 000 forintot, akkor őt nagyra tartják. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen nagyon kooperatív viselkedést végez úgy, hogy az ő kérkedése az el legyen fedve. Tehát ezt az egész kis példát azért meséltem el, hogy az ember nagyon érzékenyen manipulálja a környezetét azzal, hogy kooperációhoz fönnmaradjon jól, de ha lehet, akkor néhányan megpróbálnak egy kicsit kevésbé kooperatív stratégiát követni, de még mindig jó hírnevet szerezni.
Gyakorlatilag akkor ez az evolúció, kooperáció, kutatási irányvonal akár piaci elemzésekhez is hozzájárulhat, hogyha jól értem.
Abszolút. Ezeket a dolgokat az emberi viselkedés esetében a szociológusoktól kezdve a gazdasági szakemberek mind-mind használják ezeket az eredményeket. Egyébként ennél az adatbázisnál rengeteg mást is vizsgáltunk, és ennek alapján magának az alapítványnak tudtunk mondani javaslatokat, hogy melyek azok a dolgok, amik hatnak arra, hogy mennyi bevételt tudnak szerezni egy ilyen kampányból. Tehát például van egy régi elképzelés, hogy az indító összeg, amennyit egy futónak beadnak, az meghatározja a többiek, mennyit fognak adni. Ugye ez egy ilyen alapító hatás, többiek látják, hogy ja, ez a norma, akkor ezt fogom adni. Ezt korábban is mérték, hogy ez így történik, érdekes módon a mi esetünkben eznek lényegesen kisebb hatása volt. De például, most ha már ennél az adatbázisnál maradunk, van néhány érdekes dolog még, itt a futó maga írhat magáról egy rövid bevezetőt, amiben beírhatja, hogy miért csinálja ezt, mennyire nagy kihívás ez neki, mennyire gondolja úgy, hogy amit támogat alapítványt, az egy nagyon-nagyon fontos alapítvány. És néztük a szövegelemzés és a begyűjtött összeg alapján, hogy milyen összefüggések vannak. És amit lehet látni, hogy aki jobban hangsúlyozza, hogy aminek én gyűjtök, az egy klassz dolog, az több embert fog bevonzani. És aki azt hangsúlyozza jobban, hogy nekem ezt a futást, ezt egy nagy kihívás megcsinálni, tehát én sokat fektetek bele, az is több embert fog bevonzani. Hát ezek is pont olyan dolgok, amik ilyen nagyon emberi dolgok, de egy ilyen egyszerű adatbázisban azt lehet igazolni, hogy mi erre érzékenyek vagyunk, és tényleg így működünk, hogy az egyik ad egy költséges jelzést, akkor a másik erre reagál, és a költség függvényébe fog reagálni.
Sajnos emberi értelemben nagyon sokan ismerjük a csalóknak a definícióját, viszont evolúció szempontból egészen más lehet a megközelítés. Kiket nevezünk csalónak etéren?
Csalónak nevezzük azt a viselkedést, vagy stratégiát szaknyelven, amelyik úgy húz hasznot a környezetében levő kooperáló egyedekből, hogy ő maga nem fektet ebbe energiát, tehát ő megspórolja a költségét a kooperációnak, vagy az együttműködésnek, ellenben ugyanúgy húzza a hasznait.
Mondjuk egysejtőek szintjén ezt hogyan kell elképzelni?
A mikróbák esetében ez rendkívül egyszerű, hogyha elképzelünk egy mutuális párt, fajpárt, tehát ahol két faj egymásnak segít, egyik is juttat valami tápanyagot a másiknak, másik is juttat valami tápanyagot az egyiknek, akkor ő nekik megéri ezt a kapcsolatot fenntartani, mind a kettő profitál belőle. De hogyha felbukkan egy olyan új egyed, akár egy harmadik faj, akár egy mutánsa valamelyik jelenlévő fajnak, amelyik csak elveszi a szabadon hozzáférhető hasznot, de vagy tápanyagot, de nem ad cserébe semmit, no akkor ő csal, mert akkor ő megspórolja annak a költséget, hogy bármit is termelnie kelljen. És az a költségek és az előnyök arányának a függvénye, hogy melyik stratégia, tehát a csaló vagy az együttműködő stratégia fog-e fennmaradni. A csalók mindig felbukkannak, tehát biológiai értelemben ők megkerülhetetlenek, és egyszerűbb és bonyolult stratégiák is vannak, amellyel a csalókkal le lehet számolni, de hosszú távon mindig fel fognak bukkanni, és ezért az evolúció olyan stratégia párokat, tehát olyan együttműködő fajokat tud előnyben részesíteni, amelyeknél szorosabb az együttműködés, és több előnyt ad, mint amennyit egy véletlenszerűen felbukkanó csaló ki tud húzni a rendszerből. Például mondhatnám a többsejtű organizmusok, növények, állatok, vagy akár az ember esetében is azt, hogy a többsejtű szervezet az egy együttműködés az önálló sejtek között, amelyek aláírták azt a szerződést, hogy ők örökre együtt maradnak, vagy legalábbis nagyon sokáig együtt maradnak, és közösbe teszik bele a munkájukat. Na most ehhez képest dönthet úgy egy sejt, hogy ő mégis inkább a saját kontójára elkezd szaporodni, illetve a gazdaszervezet kárára, mert ugye ez az, amikor egy rákos sejt keletkezik, vagy egy mutáció révén létrejön egy rákos sejt típus, és onnantól kezdve akár a teljes szervezet erőforrásait felélheti, és elpusztíthatja azt a sejtet. Tehát ez egy tipikus csaló viselkedés, és ez az együttműködés nagyon sok szintjén megjelenik, ha nem mindenhol hívjuk rákos sejteknek, de nagyon sokféle formában jelenhet ez meg. Tehát tényleg akár az egysejtűek közötti együttműködést is tönkreteheti, de akár az emberi szervezetet is.
Azt értem, hogy evolúció szinten a régmúltból is lehet következtetni dolgokra, de mi a helyzet a jövővel? A jövő kooperációját tudjátok-e vagy szeretnétek-e vizsgálni, és segítsége ehhez mondjuk a mesterséges intelligencia?
A triviális válasz erre az, hogy nincsen olyan szervezet a Földön, amely globális szinten tudna kooperálni, most az összes egyede globális szinten tudna kooperálni egymással. Mi most majd, hogy nem rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ezt megtegyük, mert a klímaváltozás, az, meg az egyéb globális problémák, amelyek ennek kapcsán felmerülnek, azok erősen abba az irányba sodornak minket, ahol globális szintű összefogásra van szükség, globális szintű együttműködésre van szükség, ahol minden egyed feláldoz valamit a saját hasznából, vagy a saját előnyéből a közösség érdekért, hogy mint közösség, mint a Föld bolygó túl tudjunk élni, amelyen ember is van. mert hogy a bolygó nélkülünk is túl fog élni, csak az nekünk nyilván nem egy kedvező forgatókönyv.
Viszont mindenképpen érdekes kérdés az, hogy akár mi kooperálhatunk-e a mesterséges intelligenciával, vagy akár a mesterséges intelligencia és mesterséges intelligencia közötti kooperációból tanulhatunk-e valamit.
Ez most az történik, hogy mi együttműködünk a mesterséges intelligenciával, tehát amikor valaki ír egy cikket és fölteszi az internetre, azt felhasználja a mesterséges intelligencia arra, hogy magát képezze, tehát ezzel én segítettem őt, és amikor én kérdezek tőle valamit, és mondjuk tegyük fel, hogy nem hülyeséget válaszol, akkor viszont ő segített nekem. Tehát, hogy ez a dolog létezik már most is, és sokan írnak arról, hogy ez egyre célzottabb lesz, ez az együttműködés, és hogyha megnézzük a tudományos világot, ugye a legtöbben ezt a ChatGPT-t ismerik, mint mesterséges intelligenciát, de ezen túl most már nagyon-nagyon sok olyan ettől elkülönült platformban, amelyik a mesterséges intelligenciára lépül, és éppen a tudomány világában vannak olyanok, amelyek direkt erre specializálódnak. A második kérdésre a mesterséges intelligenciák együttműködése, hát azt kell mondjam, hogy azért itt rengeteg minden olyan probléma van, ami riasztónak is tűnhet. Tehát sokszor érezhetjük úgy, hogy nagyon sok olyan képessége van, amivel messze túlmutat rajtunk, hát az információ összegyűjtésében, annak a kezelésében elképesztő gyors, amit mi nem tudunk lekövetni, és egyáltalán nincs kizárva, hogy ezt rossz indulatú módon lehessen használni, és a végén nagyon rossz irányba menjen el ez az egész. Tehát, hogy úgy mondjam, nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal, hogy nem csupa optimizmussal gondolok erre az új világra.
Egy fontos különbséget szeretnék azért kihangsúlyozni a mesterséges intelligencia meg a biológiai organizmusok között, és az pedig az, hogy a mesterséges intelligencia jelenleg nem tud szaporodni. A kooperációt is mi biológusok biológiai organizmusokra értelmezzük azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy a biológiai organizmusok természetes szelekciója az, ami a csalók ellenében például a kooperációt fent tudja tartani. Hogyha mesterséges intelligencia, ami még nem tud szaporodni, ott a természetes szelekció sem működik, tehát ugye nincsenek különböző mesterséges intelligenciák, amelyek egymással vetélkedve szaporodnának és törekednének arra, hogy minél több felhasználót meghódítsanak. Valószínűleg az idő kérdése és a mesterséges intelligencia is el fog jutni egy olyan szintre, ahol valamilyen primitív szaporodást fog tudni produkálni, de még nem tartunk ott, és amíg nem tartunk ott, addig a természetes szelekciónak sincs kitéve a mesterséges intelligencia, valami fajta más szelekciónak van kitéve, amit például a nagy tech cégek kontrollálnak, vagy esetleg a felhasználók valami indirekt módon.
Tulajdonképpen itt a beszélgetés alatt jól körvonalazódik az én olvasatomban, hogy mennyi mindenre is jó ez a kooperáció kutatás, ugye a csalás elhárítása. Ott van a lazac, ami már gazdasági haszonnal is jár, és ott van még a társadalmi levetülés az egésznek, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben vett jó gyakorlatokat is tudjuk adaptálni. Ezekből a kutatásokból lesz, jól értem?
Természetesen, ahogy erről már szó volt, a klímaváltozás elleni küzdelem az egy ilyen globális együttműködési kihívás. Nyilván a probléma ugyanaz nagy skálán, hogy azok, akik nem vesznek részt ebbe az erőfeszítésbe, azok járnak jobban, mert nem tesznek be a közösbe, viszont a haszonból ugyanúgy részesülnek. Amilyen sikertelenek ezek a megbeszélések, ezek a klímacsúcsok az utóbbi évtizeden, ez pontosan mutatja, hogy mennyire nem működik ez jól az embernél. De egyébként, hogy ha már itten szóba jött, ennek a problémakörnek a kísérletes vizsgálatával is foglalkozunk, tehát éppen most fejeztünk be egy olyan humán kísérlet sorozatot, ahol azt vizsgáltuk, hogy kísérleti beállításban a kísérlet résztvevői mikor hajlandóak inkább együttműködni egy ilyen klímaszituációhoz hasonló helyzetben, vagy mikor kevésbé együttműködőek. Talán itt gyorsan megosztható érdekes következtetés, hogy közben azt is vizsgáltuk, hogy a résztvevőknek milyen személyiségjegyeik vannak, hogy milyen személyiségjegyek határozzák meg az együttműködési hajlamot. És ami legmeglepőbb volt, hogy mértük azt, hogy mennyire érzi komoly problémának a klímaváltozást az adott kísérleti arany, illetve arra is rákérdeztünk, hogy ő mennyire aktív ebben, hogy tegyen ellene. És az egyetlen csoportja, a faktorok egyetlen csoportja az az úgynevezett klímaaktivitás volt, ami kapcsolatban volt azzal, hogy valaki mennyire volt együttműködő egy ilyen szituációban, pedig a kísérlet során egyszer se ejtettük ki azt a szót, hogy klímaváltozás. Tehát ez egy olyan helyzet volt, hogy egyszerűen vagy kooperál valaki, vagy nem kooperál, nem volt kontextusba helyezve. Ez nekünk meglepő eredmény volt, mert például azt is mértük, hogy valaki egy képzeletbi helyzetben, egy ilyen kérdében mennyire gondolja, hogy ő segítőkész másokkal, és ezzel nem volt kapcsolatban. Hát ez az az érdekes következtetés, hogy valaki mit gondol magáról, hogy ő milyen, az sokkal kevésbé számít, az sokkal inkább azt számít, hogy arra kérdezünk rá, hogy te miket szoktál csinálni.
Egy nagyon kritikus, fontos különbséget még itt kihangsúlyoznék a globális problémák megoldásával kapcsolatban, ami különbözővé teszi a mi aktuális szituációnkat, például a nyálkagombás példától, ahol ugye az volt, hogy a különböző összetételű spórák a különböző élőhelyeket kolonizálják, és akkor amelyik sikeresebb, az marad fenn, ott működik a csoportszelekció. A mi esetünkben nincsenek különböző élőhelyek, egy van, és azt kell megmentenünk. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre B-terv, hogy egy másik bolygóra költözzünk, vagy ha igen, akkor is ez egy nagyon kicsi szűk rétegének, vagy metszetének, a populációnk metszetének nyújtana megoldást. Úgyhogy nálunk ez húsba vágó, hogy mi itt és most oldjuk ezt meg, kooperatíve.
Ami viszont a mi oldalunkon van, tehát egyáltalán nem tagadva az, hogy nincs egy igazi szelekciós mechanizmus, ahogy István is mondta, de a mi oldalunkon van, hogy elvileg beszélgetni lehet a dolgokról, és megállapodásokat lehet kötni, illetve elvileg, aki megszegi a megállapodást, azt lehet büntetni. Tehát be lehet építeni olyan mechanizmusokat, amelyekkel a csalókat hát megpróbáljuk kordába tartani. Nem állítom, hogy ez eddig sikeres volt egyáltalán, csak azt szeretném mondani, hogy ez egy másik szituáció alapvetően.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy milyen kölcsönösen előnyös együttműködések léteznek az élővilágban.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Egész napos szerelemben, a mélység fölött szögdécseltem, megyek szépen, megmosakszom, jó sok az emlék, hagyom, hogy hasson, hálát adok, hogy nem zuhantam mellőled, csak gondolatban, oda nem adnám semmi pénzért, sem ezt a napot, sem ezt az érzést, annyira gazdag lettem hirtelen. Fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Előtted volt az egyedül lét, úgy éreztem, hogy menekülnék. Annyira jó volt az érintésed, miért ne félnék, mitől is féljek, el is lehet veszítenem, miért is higgyem azt, hogy te nem szívódsz fel, ahogy az átlag, ha kinyitom a szemem, még mindig látlak, annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled, lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Menj el, de aztán vissza gyere, add, hogy ne pusztuljak bele, le ne zuhanjak egy újabb magányba, ne álmodozzak megint hiába, volt már olyan, éppen elég, máig is iszom még a levét, el ne vedd tőlem azt, ami lennél, nem is kívánok nagyobbat ennél, annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, mikor annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Veled annyira
gazdag lettem hirtelen. Veled annyira gazdag lettem hirtelen, szívem, szívem. Veled annyira gazdag lettem hirtelen, szívem.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.